Szervusztok! A Dzsungelharcot, a Rádiókafé KKV műsorát halljátok. A műsorban a magyar gazdaság legjobb harcosaitól hallhatjátok, hogyan lehet jól céget építeni, és az mitől marad fenn, és mitől működik. Személyes ambíciók és hivatások, piaci harc és egyedi megoldások, ez az, amit meg akarunk mutatni. Lehet, hogy tanulni is érdemes tőlük, de a történetük mindenképpen érdekes.
Mai vendégem Mercic Ágnes, a Kosbor Panzió tulajdonosa. A beszélgetésből kiderül, miért szól a lelassulásról ez az őrségi panzió, hogyan lehet megtalálni a jó munkatársakat, és mit jelent a gyakorlatban a vendégek szeretete.
Kedves gyakorlom.
Kívánok, üdvözlöm a vendégeket, adja a hallgatókat.
Hát a Kosbor Panzió az egy olyan panzió, amit ön, ha minden igaz, akkor a saját képére formált. 2019-ben kaptak egy díjat a Best of Budapest and Hungary től, a legjobb vidéki szállodát, és azt írják ebben a méltatásban, hogy kevés szállodást teheti meg, és még kevesebb vállalja fel, hogy saját ízlése szerint formálja a helyet, amit vezet. Molnár Mercic Ágnes nem akar válogatás nélkül minden igényt kiszolgálni, a Kosbor Panzióban nincs wellness, nincs tévé, de mégis egyre nő azoknak a tábora, akik itt szálltak meg, ha tökéletes kikapcsolódásra vágynak. Szóval honnan ez a csak a saját képére formálja a dolgot, és nem hajlandó más befogadni?
De abszolút befogadó vagyok, azt képzelem. Hát azért meg kellene erről hallgatni, gondolom, a férjemet is. Én a saját fejemmel tudok gondolkodni. És nagyon nehéz azt elképzelni, ha mondjuk összeülne egy marketing csapat, és azt mondaná, hogy Ágnes, ez ma a trendi, ezt csináld, nem hiszem, hogy én azt magaménak érezném. Egyszerűen úgy alakult, hogy amit én szeretek, és azt gondolom, hogy akik hasonlóak hozzám, gondolkodásban, kedvtelésben, természetszeretetben, környezetbarátságban, gasztronómiai ízlésben, szállodai ízlésben, vagy hasonlóban, azokat az embereket meg tudom szólítani, hiszen olyan, mintha a barátaimhoz beszélnék, vagy saját magamhoz, és ez így végtelenül könnyűvé teszi az életemet, mondhatnám, nyilván egy kicsit túlzással. Tehát így tudok kommunikálni a vendégeimmel.
Egy interjúban azt mondta, hogy birtoknak nevezi a szállodáját. Ez azt is jelenti, hogy az otthona?
Hát egyrészt igen, évekig laktam az egyik épületében. Hát ez egy 3,5 hektáros birtokon fekszik ez a Kosbor Panzió. Uh-huh. Tehát itt, ha kiáll a teraszra, és körülnéz, akkor nagyjából a Kosbor birtokot látja, és nem nagyon lát mást. Most szoktam mondani az új vendégeknek, hogy nézzen körül, ameddig a szem ellát, az mind a Kosbor területe. Ez ebben van egy költői túlzás nyilvánvalóan, de azért a valósághoz elég közel jár. Hatalmas a terület, hatalmas lehetőségek is vannak még benne, üzleti lehetőségek is, de a vendégek óriásit sétálhatnak, úgyhogy nem kell kilépniük a területünkről.
Ezek a fizikai adottságok, én inkább szellemi értelemben kérdeztem, hogy, hogy a Kosbor az otthona-e?
Igen, abszolút. Abszolút, sőt a családom is, most már mondhatom.
Tehát akkor tulajdonképpen...
A családom, ugye a csapat, az majd olyanok vagyunk itt, mint egy kis család.
Ha jól értem, akkor ez úgy néz ki, hogy nem szállodája van, nem panziója van, hanem van egy otthona, ahol nagy számú vendégeket fogad.
Igen, így van. És ettől nem munka ez, amit csinálok tulajdonképpen. Barátok jönnek hozzám, jó ismerősök jönnek hozzám, kedves vendégek, akikkel még eddig nem találkoztunk, de összebarátkozunk. Nagyon jókat lett a társasági élet is tulajdonképpen, társasági életet is a Kosborban élek. Azért ez itt a világ vége után van két lépéssel, ha Pestről nézzük, majdnem 300 kilométer, és a szlovén határ gyakorlatilag itt van a hátunk mögött egy köpésre, tehát pár száz méter is túl vagyunk az országhatáron. Itt azért egy zárt vidék, nagyon csendes, nagyon nyugodt vidék, itt nehéz társasági életet élni. Úgyhogy én megteremtettem magamnak a társaságomat is.
Önök tulajdonképpen egy véletlenek köszönhetően alapították meg Magyarszombatfán a szálláshelyet, a Kosbor Panziót, hiszen máshol kerestek, ha jól emlékszem, akkor itt a főváros környékén először, tehát Budapesten éltek, aztán így elvágyódtak a vidéki élet felé. De én úgy láttam egyébként, hogy van jó pár szálláshely a környéken. Nem tudom, ezek megvoltak-e, ugye 2006-ban volt ez a egymásra találásuk önök és a birtok között, hogy a kérdésem az lenne, hogy eszébe jutott, hogy igen, akkor megcsinálom itt a panziómat, de volt ott más is. Tehát nem jutott eszébe, hogy hú, hát akkor itt erős a konkurencia. Hogy fog itt sikerülni?
Ez egy érdekes kérdés. 2006-ban valóban véletlen folytán kerültem, vagy kerültünk a férjemmel az Őrségbe egy munka kapcsán, amit aztán kiegészítettünk egy hosszú hétvégére, talán 4 napot töltöttünk itt, ha jól emlékszem, és mi szenvedélyes gombászok voltunk akkor, vagyunk is félig meddig, most már bizonyos fizikai korlátok miatt nehezebb. És hát gombáztunk, és jártuk a környéket, és ez akkor már a fejemben volt a turizmus vendéglátás irányába nyitás, vagy mondjam azt, hogy átnyergelés. És ez ilyen, hogy mondjam, ilyen villámcsapásszerűen ért a felismerés, hogy ez az a hely, amit keresek. Tulajdonképpen minden adott, amit én szerettem volna a helyben megtalálni, és semmi sincs benne, amitől szerettem volna, vagy amit el szerettem volna kerülni. Azért mi nagyon sokat jártunk, 2006 és a vásárlás, a birtok vásárlása között eltelt 1,5 év. A helyi ingatlanosokat teszem, hogy konkrétan megőrítettem, és mindent megnéztem, ami eladó volt, és rengeteget szálltunk meg. Hát szinte minden hétvégén itt voltunk akkor abban a 1,5 évben. Én nagyon sok helyen aludtam, és azt egyértelműen le tudtam szűrni, hogy a minőségi szálláshely az gyakorlatilag nem létezik a környéken. És a minőségi alatt én most a prémium minőséget értem, mert vannak nagyon jó helyek, azóta már sok épült is, és biztosan a nagyon minőségieket akkor sem tudtam lefoglalni, mert hiszen nem hónapokra előre foglaltunk helyet, csak mindig adhok. Tehát az maradt, ami éppen maradt. De hát nagyon messze voltak a mi elvárásaink, a mi általunk ismert színvonal ahhoz, amit én itt találtam.
Tehát akkor biztos volt benne, hogy amit ön majd létrehoz...
Abba voltam biztos, hogy közepeset nem szabad, rosszat nem szabad, amit ide lehet építeni, az a legmagasabb minőség kell, hogy legyen, mert ott gyakorlatilag nincs versenytárs.
Az épület mennyiség az nem változott. Hogy sikerült mégis ezt összehozni?
Ez 10 szoba, alaprajza pontosan ugyanaz, mint az eredeti kis vidéki vagy baraszti gazdasági melléképületnek. Uh-huh. Hát azért egy tetőtér rá van húzva, tehát ez egy földszint plusz tetőtér, és a régi családi ház az egy nagyon jó állagú, nagyon jó arányú, nem is igaz, mondanám, hogy olyan városi vágyakkal felruházott falusi ember lehetett a tulajdonosa, mert magas volt, nagy ablakokkal, tehát nagyon városi kinézetű ház volt itt.
Elütött
a többitől, amit addig láttam. Láttam nagyon sok kis parasztházat a környéken. Én az 5. kerületben volt a lakásom 3,5 méter belmagassággal. Én a 2,40 méteren beléptem, és megfulladtam. Úgy éreztem, hogy azonnal összenyom a tető, úgyhogy fordultam is ki azonnal. Ez itt eleve 3 méter volt ez az épület. Tehát sok olyan adottsága volt, ami miatt nagyon szerettem. Tény, hogy földig kellett rombolni, és aztán ugyanazokat építettük vissza, mert szerettem volna autentikus őrségét építeni. Belül azért ez nagyon más, mint a régi.
El tudja mondani, hogy ebben a birtokban mi fogta meg? Miért pont erre esett a választása?
Ami ebben megfogott engem, áprilisban voltunk birtokot nézni. Ez egy hatalmas, nagy, majdnem 1 hektáros gyümölcsös belül az épületet, vagy az épület együttest, és hát éppen virágoztak az almafák, és éppen dögicséltek a méhecskék, és valami olyan végtelen nyugalom volt a birtokon, amit én elmesélni sem. Egyébként a vendégek érzik, amikor jönnek, és ők ezt folyamatosan vissza is mondják nekem, hogy hihetetlen varázsa van a helynek, van valami olyan levegő itt, vagy egy olyan, nem tudom, egy vibrálása van ennek a birtoknak, amit én már megszoktam, mert hiszen itt élek már 10 akárhány éve, de ha hosszú idő után visszajövök, akkor én is érzem ugyanúgy.
Vibrálást vagy nyugalmat érez?
Hát most nem tudom, a méhek döngicsélése az egy vibráló nyugalom, igen. Szerintem, az aha. Egy olyan relaxáló vibrálás, vagy igen, ez igen, jó a kérdés, mind a kettőt érzem sokszor.
Ehhez sok építészeti munkára volt szükség ahhoz, hogy olyan legyen a Kosbor panzió, amilyen most. Azt is mondta, hogy mondjuk úgy, hogy eldugott lokáció. Hogy sikerült ehhez jó építészt találni? Ez mekkora feladat volt, és hogyan sikerült azt az építészt megtalálni, aki azt csinálta, amit Ágnes szeretett volna?
Nem építészt kerestem, hanem egy jó műszaki ellenőrt, és ezt a férjem segítségével, aki egészségügyben dolgozott, és neki nagyon sok kapcsolata volt ezen a vidéken is, segítettek a környéken nagy beruházók által egy jó műszaki ellenőrt találni. És aztán már mindent a műszaki ellenőr hozott tulajdonképpen. Akit én hoztam a csapatba, az a belső építész, illetve lakberendező volt, aki nekem egy nagyon-nagyon régi, nagyon jó barátom, a mai napig is, úgyhogy a kapcsolatunk és az együtt munkánk sem tudta ezt tönkretenni. Ma is felhívom, ha valami vad ötletem támad, és mondjuk névi kékre akarom, de tengerészkékre akarom az egyik falat festeni, akkor felhívom, és megkérdezem, hogy Ágnes, őt is Ágnesnek hívják, és ehhez most mit szólsz, mert azért nem akarok bevadulni nagyon, de elég sokszor változtatok a Kosbornak bizonyos szobáin, berendezéseim is.
Ha minden igaz, akkor a bútoraik azok mind antibútorok. Miért fontos az, hogy antibútorok legyenek? Azért egyszerűen, mert ezeket szereti, vagy van ennek valami üzenete?
Hát a békebeli, a hangulat, az tehát a nyugodtság, ez a fajta varázslat és béke, ez az én fejemben mondjuk a nagyanyáink kora. És ugye kinek a nagymamája, tehát most egyik másik vendégemnek én lehetnék a nagymamája nyilvánvalóan, tehát mondjuk az én nagymamám koráról beszélek, a 20. század elejéről. Uh-huh. Körülbelül az a kor, ami úgy, az bennünk egy nosztalgikus kor, az ugye mondják is, hogy békebeli, háborútól mentes, viszonylag szegénységtől és egyebektől mentes. Nyilván ez egy ábránd persze, tehát amit mi odavetítünk vissza, az csak azért olyan szép, mert nem éltünk benne. Viszont ez a kor, amit úgy elképzeltem magamnak, ez a kor és ez a hangulat.
Egyébként érdekes, amit mond, így a beszélgetés közben felvetődött bennem, hogy igen, tehát teljesen más korban élünk, eljutunk a békeszigetéhez, természeti értelemben is, és belső építészeti értelemben is, vissza kell térnünk egy teljesen másik korban. Olyasfajta dolog lehet ez, mint egyfajta időutazás, nem?
Azért itt sem állt meg a világ teljesen, de le van lassulva ahhoz képest, mondjuk ön ismer nyilvánvalóan, és pont ez a lényege ennek a helynek, hogy minden arról szól, hogy itt le tudsz lassulni, hogy itt meg tudod élni a pillanatokat, hogy itt tudod élvezni a kortykávédat, vagy azt a kortybort, a falatot, ki lehet ülni a kertben valamelyik fa alá, egy nyugágyba, vagy függőágyba, vagy egy padra, elvinni a szendvicset, a piknikkosarat, és ott heverészni. Tehát igen, ez lelassulásról szól. Nem feltétlenül egy másik korról. Én nem hiszem, hogy mondjuk az 1920-as években például ne dolgozták volna magukat halálra
az emberek.
Szegényebb emberek, igen, az emberek általában. De amit mi most gondolunk arról az időszakról, az pont ez a lelassulás.
Az, hogy ez a panzió három határ mellett közelében fekszik. Szellemi értelemben jelente ez valami pluszt? Más ettől ez a hely, mint mondjuk Magyarországon máshol?
Szellemi értelemben? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én ezt így nem is gondoltam még végig, de nekünk annyira természetes, hogyha valamit szeretnénk megnézni, akkor vagy Ausztriába megyünk, vagy Szlovéniába megyünk, vagy Magyarországon. Tehát három felé indulhatunk. Ez ugye három ország határán, ez is az egyik része, vagy az egyik szlogenünk. Nekünk ez egy nagyon nagy nyitottságot jelent, kivéve amikor éppen a Covid miatt le van zárva persze a határ, de ezt most megéltük az elmúlt néhány évben. De igen, valahogy szabadabbnak érzem, attól függetlenül, hogy a lelassult vidék és az ember nagyon komótosan és nyugodtan él itt, attól még könnyű egy másik ország embereivel beszélgetni, és az ott élőket meghallgatni, és az ottani problémákat. Igen, szabadabb.
Azt is mondta egy interjúban, hogy hát nem lehet szeretet nélkül csinálni a vendéglátást, vagy a... Nem tudom, a vendéglátásnak lehet ezt hívni, vagy inkább szállodaiparnak, mert mondjuk nekem a konkrétan a kosbor esetében a szálloda ipar biztos, hogy nem jut eszembe, vagy ilyen nagyon visszásnak érzi.
Ez vendéglátás, igen, ez vendéglátás. Mi vendégeket látunk,
igen,
a szállodánkban és az éttermünkben. Vendégül látjuk az ide érkező embereket.
És azt mondta, hogy ezt nem lehet szeretet nélkül csinálni. Ez a szeretet, ez mire vonatkozik egyébként önben?
Szeretem csinálni azt, amit csinálok. Szeretem. Nagyon jó érzés a vendégeket megmutatni nekik, hogy ez milyen csodavidék, megmutatni nekik, hogy mennyire jó ilyen lelassultan, hogy egy jót aludni, és nyugodtan kipihenten ébredni, és milyen jó dolog egy jót reggelizni, és aztán egy nagyot sétálni a környéken, és nagyon jó érzés, amikor látom, hogy boldogak, és örömmel jönnek vissza, kipihenten, kisimulva, már egy nap után annyira megváltoznak, aki nagyon ideges, és nagyon, nagyon zilált és fáradt, az egy-két nap alatt is ki tud simulni, és ez tényleg öröm nézni.
Ha jól tudom, akkor az ételeket Ágnes dönti el, hogy a reggeli, legfőképpen önöknél reggeli van, és az, hogy mi legyen a reggeli, milyen legyen a reggeli, azt Ágnes dönti el. Ez hogy működik? Ez tényleg így működik? És ha igen, akkor mi alapján dönt?
Igen, van, most már egy éttermünk is van, még az étteremben is az én kezemben van az irányítás, és ugye a reggeli is része az étteremnek ilyen szempontból. Én az alapján döntöm, de ez nyilván nem arról szól, hogy azt döntöm el, hogy holnap reggel szalámit rakjatok fel az asztalra, vagy tojásrántot, tehát nem, de az, hogy mi a választékunk, és azt hogyan készítjük el, és milyen minőségű anyagokat használunk, és azt nem vásároljuk, azt igen, én döntöm el. Ez egy része a szállodai koncepciónak. Tehát azt nyilvánvalóan nem lenne jó, nagyon, nagyon erősen mondanám, hogy környezetbarát vagyok, és ezt a szellemiséget ültettem át a kosbor minden területén, a csapat is tanulják is rendszeresen, és nagyon sokat foglalkozunk vele belső megbeszéléseken, belső fórumokon is, hogy mondjuk Argentinából hozunk körtét szeptemberben, amikor hát itt tele van a környéken a vidék nagyon jó illatos biokörtékkel. Tehát nekem vannak ilyen becsípődései, mondhatnám, vagy mániáim, például az, hogy mi sütjük a kenyeret. Tehát azok az adalékanyagos, gyors kenyerek, azok szerintem nem kenyerek. Én ezzel egyébként csak egy picikét előztem meg a mostani trendet, mert közben a Covid idő alatt aztán nagyon, nagyon fel is erősödött ez a vonal. Tehát az, hogy itt a környéken megtermelt alapanyagokat használunk, csak minőségi alapanyagok kerülnek az asztalra, lehetőleg helyi kis termelőktől, vagy a saját kertünkből, ezt döntöm én el. Aztán nyilván a lányok már csinálják a maguk dolgát, fantasztikus kenyeret sütnek, fantasztikus zsemléket sütnek, a kiflit mi hajtogatjuk, a kalácsot mi sütjük. Mondanám, hogy az almalé az a mi almáinkról kerül a kancsóba, tehát nagyon sok minden van, ami ezt a vonalat erősíti. Én magát, mondom, az alapkoncepciót azt döntöm el.
Az alapkoncepció megvalósításához kellnek jó alapanyagok, és általában a vendéglátásban ez szokott a kritikus pont lenni. Egy másik vendégem éppen azt mondta, hogy úgy csinálni, úgy vinni vendéglőt, hogy helyi beszállítókra támaszkodnak, az szinte már vallásos meggyőződést igényel és elszántságot. Önöknél mi a helyzet ezzel?
Hát én nem vagyok vallásos, de van igaza a kollégának abban, hogy ez rettenetesen nehéz. Az én előnyöm, vagy a kosbor előnye az, hogy mi itt vagyunk már 10 éve, és a 10 év alatt sikerült néhány olyan beszállítóval együtt dolgoznunk, mint hadd mondjak neveket, vagy egyet legalább, nagyon büszke vagyok rá, hogy Molnár János 7 éve folyamatos beszállítónk, ő az egyik legjobb kecskesajt gyártó Magyarországon, több díjat is nyert már korábban. Ehhez az kell, hogy mi megbízhatóak legyünk, hogy ők megbízhatóak legyenek, és tudjunk egy nyelven beszélni. Én nem nagyon tudok olyan kistermelőkkel mit kezdeni, akik azt mondják, hogy jó, hozok valamit, ha terem, de nem adok róla számlát, mert jó, és akkor én ezzel mit kezdjek. Tehát ezek nem egyszerű dolgok egyébként a vidéken. Az én nagyon nagy előnyöm az, hogy 3 ország határán ha nem kapok Magyarországon, akkor megyek Szlovéniába, megyek Ausztriába. Ez még mindig ugyanaz a régió egyébként, tehát én nem csalok ezzel, azt gondolom, még mindig nem argentin marhahúst veszek, hanem megveszem a Burgenlandit, ami mondjuk 50 kilométerre tőlünk nőtt fel, és legelészett.
Most pár perc zene következik, utána folytatjuk Mersic Ágnes és a Kosborpanzió történetét.